Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, meg ilyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punks Not Dead Miklós. Program ma délután ebben a Isten, hát nem is tudom, mindenféle szavak jutottak eszembe, miközben érkeztem a rádióba az esővel kapcsolatban, papírkutya voltam, tehát nem bringával jöttem, és nem autóval, hanem a tömegközlekedést használtam, de hát így is úgy is megáztam, szóval, és arra gondoltam, hogy itt vannak az én drága hallgatóim, akik ahelyett, hogy kint lennének a kertben, tegnap volt a Mesztelen Kertészkedés világnapja, ezen nyilván túl vannak, és meg is fáztak ott, most ott fekszenek az ágyban, és arra gondolnak, hogy na, jöjjön az Annó Budapest. A kertészkedés az például egy olyan szakma, ami fennmaradt, de a mai Annó Budapest, jó napot kívánok, kedves hallgatók, az arról fog szólni, hogy önök milyen szakmát vagy foglalkozást végeztek, ami mára 2019-re teljesen eltűnt. Lehet, nyújtotok segítséget, mert azt mondom, hogy a gázgyújtó szerepelő az például egy nagyon jó hivatásnak tűnt, és világéletemben az akartam lenni. Ugye 20 forintért lehetett szerepeltetni egy öngyújtót, 5 forintért töltötték meg, és az ember, amikor hazaért Nyugat-Európából, és ott összeszedte az eldobható öngyújtókat, akkor elvitte, megszerepeltette, és halálosan menő volt vele az összes vidéki diszkóban egy ilyen újra szerepelt öngyújtóval, vagy újra töltött öngyújtóval, de hát azért itt van mellette a szedők, itt vannak a kádárok, itt vannak a handlések, akiknek a kiáltozását már 1938-ban a főváros betiltotta, és nyilván rengeteg olyan munka van, amit önök végeztek, vagy ezzel kapcsolatban vannak emlékeik, és akkor arra biztatom önöket, hogy tárcsázzák a 24.06.953-at, illetve 06.30.197.14.48, illetve 06.30.197.14.49-es számot. Azért így mondtam ezt el, tehát visszafelé olvastam a lapról, mert az egyik hallgató, vagy az egyik klubrádió rajongó megemlítette, hogy a rádiósok mindig rosszul mondják a számokat, tehát nem emelkedő sorrendben. Erre hívták fel a figyelmünket a klubrádió Facebook oldalán. Mit nézel, Dani? Tehát mindig azt mondjuk, hogy 24.07.953 vagy 24.06.953. Van, aki így mondja, de van, aki úgy mondja, hogy 24.06.953. Jó, mit szeretném mondani, Dániel?
Szerintem a 24.07 az azért egyszerűbb formátum, mert 24 óra, 7 nap egy héten, és akkor 24.07.953 a Klubrádió volt frekvenciája, mínusz 1, 06.
Értem, mindig abból van baj.
Szóval 06 a jó.
Igen, 06 a jó, mindig abból van a baj, amikor az ember a hangmesterrel elkezd barátkozni, és akkor filozófikus terepre téved. A vonal túlsó végén itt van már velünk Szirtes András, filmrendező, operatőr, vágó, színész és zenész. Én magam sok időt töltöttem vele a milyen sporttelep volt? A Finanz sporttelep büféjében, amikor a Balázs Bélában dolgozott, és én magam is ott dolgoztam. Innentől fogva aztán tegeződni fogunk. Hello András, szia!
Szervusz, itt vagyok, igen. Hát csodálatos időjárás van, ilyenkor érdemes kimenni a természetbe.
Igen.
Esőkabátba.
Igen, mindenféleképp azt ajánljuk mindenkinek, hogy menjenek ki, vagy maradjanak bent, és hívjanak fel bennünket, és meséljenek jobbnál jobb történeteket a szakmájukkal, vagy az elveszett szakmájukkal kapcsolatban, mert erről fog szólni ma az Annó Budapest, és már múlt héten, amikor beszéltünk, az a múlt hét, az ez a hét volt, mert május 1-én beszéltünk utoljára, akkor már eszembe jutott, hogy te vándormoz is voltál, és azt hiszem, hogy egy kihalló félben lévő szakma képviselője voltál eképpen.
Igen, igen, én sokat vetítettem, nem csak a saját filmjeimet, hanem a mestereimnek a filmjeit is, a Huszárik Zoltánét, a Tóth Janóét, meg a Gújdár Józsiét, mert úgy éreztem, hogy ez a filmforgalmazás, ami van, az nekem nem felel meg, és én így tudom terjeszteni a kultúrát, úgyhogy a Diák-szigeten voltam szinte 5 vagy 6 éven keresztül, minden alkalommal egy hétig, és akkor ott vetítettem, meg Kapolcson, meg jártam az országot különböző helyeken. Vittem magammal a második világháborús Zeiss Ikon német katonai vándorvetítőgépeimet, ami olyan 100-120 kiló, azt beraktam a Trabantomba, és akkor mentem, felállítottam ott a felszerelés, hangerősítőt, vásznat, és akkor 35-ös fényhangos színes filmkópiákat vetítettem, és előadást tartottam róluk.
Milyen volt ennek a fogadtatása? És ha arról beszélünk, hogy szép lassan kikopik ez a szakma, akkor mi az oka?
Hát valójában ez egy, ha visszatérünk az eredetére, 1895-ben ugye született a film a Lumière testvérek által, akkor ez egy vásári mutatványnak számított. Általában cirkuszosokkal és mutatványosokkal léptek föl a mozi gépészek, akik egyben operatőrök is voltak, meg elő is hívták a filmet, és ugyanazzal a géppel le is vetítették. Úgyhogy akkor az volt ebben az érdekes, hogy valami mozog egy vászonra kivetítve, és hogy az milyen érdekes látványosság. Ezt mai aggyal már nehéz fölfogni, mert már másra vagyunk beállítva. De mondok egy példát, például amikor fölvették a Lációtát pályaudvaron a Lumière testvérek, hogy megérkezik a vonat, az volt az egyik első tekercsük, és a sín úgy volt komponálva, hogy a kamerába belefutott gyakorlatilag a vonat, akkor a nézők ilyetükben fölugráltak a székről és elrohantak, mert azt hitték, hogy bejött a vonat a moziba.
Igen, emlékezetes jelenet.
Igen. Na most, amikor én elkezdtem csinálni 93-ban a film születésének 100. évfordulójára egy filmet, akkor ugyanezt csináltam, hogy elővettem a kézikurblis kamerámat, 100 éves kamerát, egy 100 éves kézikurblis vetítőt, és egy mikrobusszal végigjártam a Lumière testvérek összes forgatási helyszínét Franciaországban, Olaszországban, és leforgattam a saját tekercseimet, és esténként fölállítottam a vetítőgépet, előhívtam magam a filmet ott, és rögtön le is vetítettem kis falvakba. Sokszor élőzenei kísérettel, sokszor egy tölcséres gramofont vittem magammal, és föraktam rá lemezeket, és közben megállítottam a filmkockát, beszéltem ott, elmagyaráztam, hogy készült ez a jelenet, és mindenki dőlt a röhögéstől, tapsoltak, hoztak kaját, piát, pénzt, amit akartam, úgyhogy nagyon jól csináltam ezt 2 éven keresztül, csak aztán izomlázom lett, elfáradt a karom.
A kurblizástól.
95-ben véglegesítettem ezt a filmet a Kisbaba reggelije címmel, és az meg is nézhető a YouTube oldalamon. De ez a vándormozizás, ez nem csak ilyen fajta dolog volt, hanem gondolj arra, hogy a 60-as, 70-es években az összes oktató filmet 16-osra készítették, 16-os filmre, és oldalkocsis motorkerékpárokkal jártak vetítőgépészek az országba, berakták a tert a vetítőgépet, a 16-os oktatófilm kópiákat, és vitték az iskolákba, művelődési házakba, és én például, mint villanyszerelő ipari tanuló, ilyen 16-os filmeken tanultuk meg a szakmát. Tehát több száz ilyen film készült a Mafilm 2-es telepén a rendelt és oktatófilm stúdióban, amik egy-egy szakmáról készítettek ilyen oktatófilmet, amit az egész országba vetítettek. Tehát ennek megvolt egy ilyen vonala is.
Benne, de jó, tehát, hogy vannak filmrendezők, akik ülnek a fotelban, szivaroznak, kitalálnak egy forgatókönyvet, és aztán valamilyen szinten megpróbálják azt megvalósítani, jön egy producer, szerez rá pénzt, hoz operatőrt, van stáb. De te mégis azért egy mondjuk azt, hogy, hogy másként működsz, mint a többi filmes.
Hát ez habitus kérdése, szóval hadd említsem meg David Warg Griffith-t, aki a Türelmetlenség című filmjével aratott világsikert 1906-ban, és öreg korára szegény nagyon kiesett a szakmából, úgyhogy elővette a kedvenc tekercseit, és New York városába vitte a kéziklubis vetítőjét, és az utcán vetített, és pénzt koldult. Tehát nem vagyok ezzel egyedül. Úgyhogy ez habitus kérdése. Nekem nagyon nem tetszett a szocializmusban az ilyen idióta játékfilmeknek a megnézése és vetítése, és úgy éreztem, hogy a költői filmeket, a filmverseket, amiket, mint említettem, három mesteremtől tanultam meg, azoknak a forgalmazása nincs megcsinálva, és úgy éreztem, hogy saját magamnak kell megoldani a forgalmazást. Hát ma már ez sokkal egyszerűbb, mert valaki rámegy a YouTube-ra, és beírja a Huszárik Zoltán elégiáját.
És megnézi.
És megnézi. És ma már a vándorvetítés is másképp alakul. Mondok egy példát, a Kőlevesbe csináltam egy bulit két évvel, szülinapi bulimat, ahova odajött az erdélyi Miklósnak az egyik fia, előhúzott a zsebéből egy zsebben hordható kis projektort, rádugta a mobiltelefonjára, és ott egyenes adásba közvetítette, amit a mobiltelefonjával forgatott. Rávetítette az ott ülőknek az ingére, a blúzára, az abroszra, nagyba, azt, amit éppen a mobiltelefonjával élőben csinált. Tehát ma már egy videoprojektort zsebre lehet vágni, lehet kapni olyat, ami leddekkel működik, elemes, és bárki tud vándormozizni.
Ja, akkor ne is biztassunk senkit arra, hogy, hogy szerezzen be egy kurblis vetítőt, és felbukkanjon Somogyszobon, hogy levetítse, mit tudom én, Timár Péter egészséges erotika című filmjét.
Én javaslom,
igen?
Hogy bárki, aki erre elhivatott, az keressen meg engem, elmagyarázom a technikát. Jó erőbe kell lenni, mert ez a berendezés, hogy összerakva az egész, ez 100-120 kiló, plusz a kópia, szóval ez egy nagyon szép hivatás, de és megvan a diszkrét bája, tehát az, hogy szabadtéren vetítesz, és esik az eső, vagy süt a nap, és lehet sörözni, meg cigizni, tölteni a lábadat az asztalra, közben lehet sétálgatni. Tehát az egésznek van egy diszkrét bája, az élő előadás bája. Én ezt mindenképpen javaslom mindenkinek.
András, és a kópiák még elérhetők? Tehát ha kitalálom azt, hogy jó, elmegyek hozzád, megtanulom a gép kezelését, szerzek egy oldalkocsis motorkerékpárt, vagy egy használható autót, akkor, akkor honnan
hát
tudom?
Szerintem a Magyar Filmarchívumban benn van az összes filmnek a kópiája, azt nem tudom mennyire adják ki, és milyen módon. Én azt csináltam, amikor megszűnt a Balázs Béla stúdió, és kaptam Kínába egy megbízást, hogy ott vetítsem le a filmjeimet Pekingbe és Shanghaiba, akkor csináltattam a mestereim filmjeiből és az én összes filmemből egy-egy kópiát, hogy azt el tudjam vinni Kínába, és akkor ott azt le is vetítettem, és ezeket a kópiákat én megőriztem magamnak, tehát nekem ez a készlet megvan. De ha valaki mások filmjét akarja vetíteni, nem a Huszárikét, a Tóth Janóét, a Gújdárét, vagy a Szirtes Andrisét, akkor érdemes a filmarchívumba bemenni, és ott megvannak a 35-ös, 16-os kópiák, és érdemes ott kibérelni ezeket, ha kiadják, és vetíteni.
Támasszuk fel ezt a szakmát. Nagyon szépen köszönöm, Szirtes András, hogy rendelkezésemre álltál, viszont hallásra. Örülök, hogy hallottalak.
Én a szemfelszedő nőket ajánlom, hogy keresd meg, mert az is egy nagyon érdekes szakma.
Beszélni fognak még róla. Ciao.
Köszönöm, szevasz.
24 06 95 3 50 06 30 197 14 48 és 0-30-197-14-49 az Annó Budapest telefonszáma, amely ma az elkövetkezendő bő másfél órában eltűnő szakmák képviselőit és űzőit keresi. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Én vagyok a vonalban.
Kész csak a mön van, én pedig Panksnaded Miklós vagyok, még nem mutatkoztam be.
Völgyi Márta vagyok, és nagyon örülök, hogy ma beszélhetek önnel. Én épp az előbb hallottam, hogy szemfelszedőket ajánlott.
Igen.
Hát azért is külön örülök, mert az édesanyámról beszélhetek ma anyák napján, ő szemfelszedéssel foglalkozott. Ő egyébként műtősnő volt, egy SZDK rendelőintézetben sebészeti műtősnő, de hát a kevés fizetését azt szemfelszedéssel egészítette ki, a kolléganőinek vállalt ilyen munkát, és hát én egészen középiskolás koromig tartott ez a munka, aztán később már nem látott jól, de egészen addig emlékszem rá, hogy nagyon sötét volt a lakásunk, északi fekvésű és udvari szoba is volt, tehát csak úgy tudott dolgozni, hogy egy nagyon erős, gondolom egy 100-as körte lehetett, én nem tudom mennyik már legerősebb, de valószínűleg az volt, egy 100-as körte mellett ilyen hajlítható íróasztal lámpa volt, amit jó rá tudott irányítani a kezében tartott kis presszós pohárra. A presszós pohárra, amire ráhúzta a harisnyát,
igen.
És kézi tűvel dolgozott. Tehát próbált ő később, amikor már bejött ez a villany szemfelszedő tűavval dolgozni, de egyszerűen nem tudott ráátállni. És hát ezzel a kézitűvel dolgozott, először szemüveg nélkül, aztán később szemüveggel, és a végén, amikor már tényleg eléggé rosszul látott, akkor feltett a homlokára egy olyan szemüveg, egy nagyító szemüveg, amit az órások használnak, ha jól tudom, amikor a belső szerkezeteket vizsgálják, és egy ilyen szemüveg mellett végezte ezt a hát rendkívül szemrontó és rendkívül fárasztó munkát, amivel hát valóban filléreket lehetett keresni, de hát ez is jól jött annak
idején, hogy az 50-60-as
évekről beszélünk.
De filléreket lehetett keresni? Hát, a Budapest ne. Régi fényképeken Facebook csoportban valahogy szóba került a szemfelszedés, és valaki le is írta, hogy szállanként, mit tudom én, 2 forint, most ezért tehát, hogy hasamra ütöttem, nem így voltak a számok, de hogy mennyit lehetett vele keresni. Azt tudom, hogy engem anyám Szentesen elküldött, tehát kezembe adott, mit tudom én, 10 pár harisnyát, és azt mondta, hogy vigyem el a Hámángató lakótelepre, és ott keressem meg a szemfelszedőt, és akkor majd, mit tudom én, 2 nap múlva érte mentem, és fizettem 30 forintot, vagy de ez is ilyen nem biztos, hogy pontos adat. Szóval, hogy mennyit lehetett ezzel keresni?
Nagyon, nagyon minimális összeget először is ugye a kolléganőinek vállalta, tehát nem kért érte horribilis árat, nem annyit, mint egy azt hiszem a Corvinban volt ilyen szemfelszedő, tehát nem, biztos, hogy nem annyit, mint amennyit az kért, és nem tudott egyszerre nagyon sokat csinálni, tehát ha délelőttös volt, akkor este dolgozott, ha délutános volt, akkor kora délelőtt, és nem volt soha annyi ideje, hogy valóban ezzel hosszú ideig foglalkozzon. És hát én összegyűjtöttük, hát ő is gyűjtötte meg sokan ismerősök gyűjtöttek nekik ilyen rossz harisnyákat, amik már javíthatatlanok voltak, és azokból szedte ki az adott harisnyához illő szálat, mert ugye el kellett varni azokat a szemeket, amiket felszedett, a végén kellett egy nagyon-nagyon finom, szinte láthatatlan varrást csinálni, ugye, hogy azokat a szemeket összefogja, amiket sikerült felszednie. Tehát ez egy nagyon kegyetlen munka volt, de hát ő ehhez értett, és hát szerette is csinálni, ameddig tudta, és hát ezzel próbált meg valami kis némi zseppénzt, vagy háztartáshoz hozzájáruló pénzt szerezni.
Egy kis konyhapénzt. Hát azért magyarázzuk el, mert persze ismerjük a kifejezést, hogy szemfelszedő, meg tudjuk, hogy harisnyákkal foglalkozott. De hogy mi is történt pontosan? Ugye felszaladt a szemem a harisnyádon.
És akkor ott, ahol a vége volt, tehát ahova, ameddig leszaladt, ott meg kellett fogni egy pici, vékony szállal, és onnan kezdve ilyen hát szemenként beleütni ezt a szemfelszedő tűt, ami úgy mozgott, hogy ezeket a szemeket összefogta, és haladt mindig előre. Egész addig, amíg el nem érte azt a helyet, ahonnan leszaladt a szem, és ott is egy icipici, vékony, szinte láthatatlan varrást kellett csinálni. És ehhez nagyon sok plusz harisnyára volt szükség, tehát ilyen nagyon rossz harisnyákra, amiket már nem volt érdemes megcsinálni, de azokból tudta kiszedni a hasonló színű szálakat, amilyen az adott harisnyához kellett. Hát volt olyan harisnya, emlékszem rá, amit később már nem is feketét már nem tudott szedni, mert azt már egyszerűen nem látta, az borzasztó volt fekete szemmel dolgozni, de a drapokat, a világos barnákat, még a sötét barnákat is, azokat is még elvállalta, vagy a világos szürkéket elvállalta, tehát akkor még nem léteztek színes harisnyák, ugye egy zöld, kék, piros, mint amilyen ma sárga, amilyen ma már mindenhol van, hanem csak ez a drap, barna, fekete, szürke, ezek a színek voltak, és hát ezekkel dolgozott hosszú-hosszú éveken keresztül, amíg aztán végül már, mert tényleg annyira rossz lett a szeme, hogy már nem látott, de hát akkor már a foglalkozásából is nyugdíjba ment, mert akkor már a műtősnői foglalkozását se tudta ellátni.
Ön sosem gondolta arra, hogy folytassa ezt a...
Nem. Nem, egyrészt én tanár lettem, uh-huh. ami még nem lett volna összeegyeztethetetlen a dologgal, de annyira ügyetlen volt rá a kezem, anyunak nagyon finom keze volt, nagyon vékony ujjai voltak.
Értem.
És rettentő ügyet. Hát,
hogy mondjam, hozzá.
Kórházban is dolgozott sebészeti uh-huh. műtősnőként, meg a rendelőintézetben is. Na most a rendelőintézetben is volt olyan, hogy kisebb műtéteket csináltak, szemöldszevételtől kezdve sok mindent, amihez varni kellett. Tehát uh-huh. nagyon finom keze kellett, hogy legyen a kórházban, meg pláne, hiszen ott nagy műtéteket is csináltak. Nem beszélve arról, hogy például az én vakbelemet is ő asszisztálta végig a Rókus kórházban, amikor kivették, úgyhogy és hát egy nagyon-nagyon megbízható, nagyon jó műtősnő volt, és nagyon finom keze volt, tehát ezt a munkát tökéletesen tudta csinálni. Én abszolút ügyetlen voltam mindenféle kézi munkához, tehát én abszolút nem gondolkoztam abban, hogy esetleg ezt átvállaljam.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt.
Én meg köszönöm, hogy meghallgatott, viszont
hallásra. Nyilván rengeteg szakma van, tehát akkor most a vándormoz is mellé tehetünk egy pipát, a szemfelszedő mellé. Lássuk, mi a következő szakma. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én vagyok?
Igen, tessék beszélni!
Stark Marian vagyok, és én egy picit mellé mennék, mert én olyasmiről szeretnék beszélni, ami gyerekkorban gyakorlatilag a tanúja voltam, uh-huh. a Fiumei út 10-ben laktunk, és a mellettünk lévő házban volt egy számomra egészen mesés dolog, egy olyan üzlethelyiség, amiben szíjártó és lószerszám készítő volt. Uh-huh. Hát én gondolom, hogy ilyen ma is van, de ezeket a szerszámokat az ott lévő idősebb bácsi azoknak a lovaknak csinált, amik a jeges meg a szódás lovak voltak. Ilyen óriási nagy résztárcsák is voltak, és uh-huh. lógtak ezek a szerszámok, úgyhogy hát én nekem az maga a csoda volt. Én körülbelül 10-12 éves voltam akkor, amikor végre eljutottam odáig, hogy nagyon csendben, nagyon jól viselkedve le lehetett ülni az üzlethelyiség lépcsőjére, uh-huh. és nézhettem, hogy hát hogy dolgozik az ott az a bácsi. Halló?
Itt vagyok, hallgatom, azon gondolkodom.
Ja, jó, csak olyan csend lett. Hiszen.
Hát azért, mert most, önt hallgatom.
Ez is nagyon-nagyon érdekes volt, aha. és nagyon élveztem, de ami tulajdonképpen a poén ebben a dologban, hogy nagyon titokzatos volt ez a bácsi, aztán később kiderült, hogy miért. Ugyanis időnként az ott lévő gyerekek, akik ott jöttek, mentek, rollerosztunk az utcán, behívott minket, és kaptunk tőle csokoládét, narancsot, uh-huh. ami az 50-es évek közepén meglehetősen ritka volt, nem is láttam soha, előtte se, aztán utána meg még egy darabig pláne nem.
Próbálom helyileg elhelyezni a Fiumei út 10-et, tehát hogy még az első blokk a Barostérről indulva a bal oldalon.
Igen, ahogy megyünk, régen volt a gázgyár a másik
igen,
oldalon.
Igen.
A Koltói Anna kórház, igen. és ezzel Sréjen szembe, tehát a Barostértől indult a Fiumei út,
igen.
a sarkon volt egy nagy épület, és ez a 10-es, a mi házunk, ez egy meglehetősen akkoriban új épület volt, mert 42-ben épült.
Lehet, hogy annak az aljában van most az alkatrész volt.
Azt nem tudom, uh-huh. de akkor régen, amikor én ott laktam, akkor sírköves volt.
Igen.
És a mellette lévő házban, 12-ben volt ez a bizonyos mesés mellékhelység, vagy hát nem mellékhelység, uh-huh. hanem egy ilyen bolthelység, és hát ugye kaptuk ezeket a finomságokat, és hát természetesen otthon mindenki el volt látva jó tanáccsal, hogy idegentől nem fogadunk el édességet, de hát ez a bácsi ismerős volt, és aztán jóval később tudtam meg, hogy ez a bácsi a Fok Jenőnek volt az édesapja. Uh-huh. ők nagyon nem voltak jóban egymással, hát ezt se akkor 10 évesen beszélték meg velem, hanem már később tudtam meg, hogy időnként megállt egy nagy autó, ott a Fiumei úton, kiszállt belőle egy férfi, egy óriási nagy kosárral, vagy még esetleg más is volt, és akkor mi onnan mindig elmentünk, ha netán éppen ott voltunk, az letette a lépcsőre a kosarat, beköszönt, elköszönt, és elment.
Értem.
Tehát a későbbi miniszterelnök, a Foky Jenő, ugye az édesapja nem volt vele jóba, de ilyen módon gondoskodott róla, és ez az aranyos bácsi nagyon-nagyon kicsit mogorva volt, de nagyon szerethető.
Értem.
És hát nem csak azért megkaptuk tőle ezeket a finomságokat, hanem rengeteget mesélt nekünk, leginkább ilyen erdei történetekről, meg lovakról. Hát végül is ebbe a történetben, amit én most elmondtam, ez volt a lényeg, hogy ez az ember, ez a Fok Jenőnek volt az édesapja.
Szép történet volt, köszönöm szépen, hogy fölhívott bennünket.
Én is köszönöm, hogy meghallgatta.
Kész csokom, viszont hallásra. 24 06 95 3, 06 30 197 14 48, illetve 14 49. Ha jól gondolom, akkor a vonal túlsó végén most itt van velünk Szabó András, kéziszedő és betűszedő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, nem vagyok már az, csak az voltam.
Hát ez az, figyeljen! Az volt, hogy mentem Szentesen a Petőfi Sándor utcában, és ott volt egy szentesi nyomda, és mindig kint volt az épület előtt ilyen hatalmas nagy ládákban ilyen apró kis ólom darabok, amiket ha az ember így megnézett, akkor látta azt, hogy házasságkötés, vagy hát mindenféle ilyen szavak voltak, és igazából a magas nyomásról beszélünk, ugye? Mert hogy nyilván a szentesi nyomdában a meghívókat, meg ilyesmiket készítették ezzel, és ilyen nagy csoda volt számomra, hogy ezt hogy, kik és miként csinálják, és hogy az újságokban azok a sorok, amelyek így végigfutnak, azok miért néznek ki olyan jól, és hogy én már később kezdtem el dolgozni, tehát én már Quark Express-szel tördeltem, ami azért egy kicsivel menőbb technológia volt, de nagyon szerettem a tördelést.
Hát igen, azért ebben a szakmában nem csak a tördelés tartozik, leginkább az eredeti szakmában a betűszedés. Annak idején volt egy úgynevezett sorszedő, annak az volt a neve, hogy Winkel, abba szedtük soronként a betűkkel a magukat, a szövegeket. Hát arra emlékszem, hogy amikor én napmunkás vizsgát tettem, arra emlékszem, akkor egy könyvet is szedtünk közösen az osztálytársaimmal. Még a címe is megvan, csak a szerző nem jut az eszembe, az a címe, hogy Média megy, ilyen mesekönyv volt, és minden egyes betűjét kézzel tettük. Egy hatalmas nagy fa regál előtt álltunk, és egyenként tettük ki minden egyes betűt, a szóközt is, minden más. Nagyon érdekes is. Emlékezetes történet volt. Utoljára szedtem akkor ilyen hosszan, mert aztán később minden más helyettesített. Azért a ólomszedésnek ugye azért az utolsó időszakában már azért nem feltétlenül csak kézzel készültek a dolgok, sőt az összes lap, folyóiratok, minden más, az már egyébként ilyen, hogy is mondjam, gépekkel készültek, voltak ilyen sorszedőgépek, meg olyanok, hogy egyenként is készítették, tehát ezek linó vagy mono képeknek hívták annak idején, és hát dolgoztam ilyen is, de a klasszikus az a kézisztezés. Arra tettem vizsgát.
Hogy készültek ezek a betűk? Tehát, hogy valaki egyszer így kifaragta ezeket, és aztán sokszorosították, hát, és kiöntötték? Vagy mi volt a technológia?
Külön készítették. Erre egy külön gyártási rendszer volt, és különböző betűtípusok is voltak, és ebben elég híresek voltunk magyarok. Maga a Misztotthalus Miklós, talán ismerős ez a neve, sok szép történet kötődik az ő nevéhez, többek között az ő nevéhez például egy betűtípus is kötődik sok más mellett, tehát ez nagyon szép, kicsit dőlt, szép vonalú kézírással hasonlatos írás volt az övé.
Finom kurzív.
Hát igen, de annak volt eredetileg is egy kicsit dőltebbnek hatott, tehát nyilván volt ennek egy kurzív változat, a kurzív az dőltet jelent, csak a hallgatóknak mondom, nem mindenki tudja ezt.
Igen,
de egyébként az a betű, az a kis ólom, az egy tulajdonképpen az egy egészen más mértékegység volt annak idején ebben az időszakban, tehát nem milliméterekben működött a dolog maga, az a kis ólom sem teljesen ólomból készült, hanem ilyen sajátos anyagból, amiben ólom is van, meg más is, ón is, meg antimón is. Szóval mi pontokban dolgoztunk például, nem tudom, hogy tudja, hogy mi az a pont.
Igen.
Tehát egy pont az 0,376 ezred milliméter, még tudom, olyannyira, hogy tulajdonképpen annak idején más mértékegységben is dolgoztunk, azok a szövegek, amiket esetleg látott ezekben a meghívókban, vagy újságban is lehetett látni, a méretei is mások voltak. Ugye azt láttak ilyeneket, hogy Garmon, meg Cicero, meg ilyen, ezeket a szavakat nem tudom, hogy hallott.
Hogy nem.
Ezek mind mértékegységek tulajdonképpen a Cicero az 12 pontot jelent, a Garmon 10 pontot, teszem a Petit az 8 pontot, és így szépen mindig lefelé, tehát a legkisebb betű az például 4 pontos betű volt, az nagyon jó szem kellett, azt nagyon ritkán használták, régen használták még, amikor azért nagyon nehéz volt például ezek fölismerni magát a betűt is, mert a hosszú ít, meg a rövid ít például néha nagyítóval kellett megnézni. Uh-huh. Nagyon fura volt, igen.
És tehát igen? Említette, hogy volt a Winkel, amiben bele kellett pakolni, és hogy volt önök mellett egy nagy szekrény, amiben szavak, betűk voltak, szóközök voltak. Csak betűk?
Nincsen szavak. Ilyen nincs a szavak az később lett, aztán voltak ilyen címszedő, meg egyéb csodagépek, amik egy-egy sort tulajdonképpen előre legyájtottak, és akkor azt, hogy be lehetett illeszteni, alapvetően egyes betűkről volt szó, illetve nagyon ritkán volt egy-két ilyen összekapcsolt betű, mint az FI például, azt néha együtt rakták, de nagyon ritka volt, alapvetően inkább egyes betűket kellett számolni.
És tehát az, hogy önök létrehozták a Winkelben egy adott sort, amit aztán ugye a nyomdagéphez került, önök megkaptak egy kéziratot, ami hát nyilván nem volt azonos azzal a végső levonattal, amit önök készítettek, tehát önöknek kellett csakkozniuk, hogy egy sorba hány betű, hány pontos betű, mennyi
ezt
szó
tervezni is lehet egyébként, ezt megtanultuk is, de tulajdonképpen most, ha magát a szedést nézzük, akkor kézzel készítettük azzal a Winkellel vagy sorszedővel, aztán fölraktuk egy asztalra, és ezeket a soronkat egymás után raktuk, és ez ilyen regáloknak hívták ezeket az asztalokat, és voltak ilyen, mint a tégla, úgy, mint annak idején, amikor a gyerekek odahaza játszák ezt a milyen kockákatból rak össze valamit, ez is egy ilyen, és így egyenként a betűket is úgy kell elképzelni, egy asztal, egy ilyen nagy-nagy kockát rakunk össze sok-sok sorral, és azok, amikor kiadják a megfelelő méretet, akkor nyilván váltani kell, fölrakni egy másik oldalt, szóval minden egyes oldal ilyen kirakósdi tulajdonképpen volt annak idején, mert egyszerű volt, még a betű volt a legegyszerűbb része ennek a történetnek, mert nyilván, amikor egy oldalt kialakítunk, az nem csak szövegből áll, hanem képekből is, különböző vonalakból, különböző rajzolatokból, azok mind másféleképpen kerültek arra asztalra, és azt külön meg is kellett tervezni, ennek a tervezőjét, azt annak idején az ólom tervezőjét úgy hívták, hogy Mettőr, talán ez azt ismeri.
Igen.
Amely tulajdonképpen az oldal kialakításában működött közül, de nyilván a Mettőr is egy műszaki tervezőnek a feladatait hajtotta végre, ezért a lapoknak, meg mindenféle kiadványoknak azért előzetesen ki volt találva azért a rendszere. Minden újságnak, meg minden kiadványnak meg voltak a jellemzetes betűtípusai, a jellemzetes formái, szélessége, magassága, címei, tónusai, azok tulajdonképpen már azon az asztalon úgy kialakításra kerültek.
Miért választott ezt a szakmát? Mondjuk én a Szántó Tibor betű című könyvével a párnám alatt alszom, de hogy ön hogy döntött el, hogy szedő lesz?
Kettős dolog. Egyrészt nagyon szerettem a könyveket, az egyik, de az mindig is szerettem, hogy ez hogy készült tudni. De másképp nagyon egyszerű prózai kényelmi jogból. Nagyon közel laktam ahhoz az iskolához, ahol itt lehetett tanulni, és a nyomdához is. Tulajdonképpen talán a nyomdához még talán centiméterrel közelebb is, tehát olyan 3-4 perc alatt odaértem az iskolába, ahol tanultam, és mondjuk 5-4 perc alatt ugyanúgy a nyomdába is.
Mennyire hát furcsa az, hogy emberek így döntenek a jövőjükről, hogy melyik suli volt közel, és mennyire közel van a munkahely.
Hát, különleges világ ez a nyomdász világ egyébként. Az, aki nem ismeri, annak érdekes lenne egyszer egy kicsit többet elkalandozni a dolog, mert minden berendezés, minden eleme egy külön világ része. Tulajdonképpen nagy felfedezés volt, amikor belekerültem. Én nem sajnáltam, vagy nem bántam, hogy egy teljesen új világba készültem, mert minden ebben az értelemben csupa izgalmas és csupa klassz volt.
Melyik nyomdában dolgozott, vagy hol
szedett? Lényi nyomdában, ami most egyébként az híres Eiffel épület, talán a nyugati
térkörében. Igen.
Igen, a Bajcsi elején van az a hatalmas nagy szürke épület, ami aztán roppan drágán kelt most itt el. Az eredetileg az Rínyi nyomdának volt.
Ez a katonai könyvkiadó volt ugye, az Rínyi.
A katonai könyvkiadó hát ez más, mert a katonai könyveket is készítettek, hogy uh-huh. a könyvkiadó másút volt, csak a kiadónak a feladatait is ott végezték el. Az én mondában rengeteg lap készült meg, mert az kiadványok egy része volt katonai, de hát ott készült a Magyarország című újság, uh-huh. ott készültek a képes lapok, a képes sport például, híres még az is, a mindenfajta sportok. Uh-huh. Ha próbálom gondolni, milyen
újságok voltak.
De nagyon sokféle volt, hozzá kell tennem. Rengeteg szöveges, irodalmi típusú könyv volt például. Amikor aztán később váltottam a kétliszedőbe, átmentem ólomszedő vagy gépszedőbe, uh-huh. amikor a lénósorokat készítettünk, ott már lapoknak dolgoztam tulajdonképpen. Az kifejezetten érdekes volt, mert rengeteg történetet lehet így olvasni, mert a kétliszedésnél viszonylag a munkafeladatok széttördelték a történetét, vagy egy dolog,
igen,
méretezni kellett.
Megkapott egy oldalt, de nem tudta, hogy az összes többin mi van.
Hát vagy késletetve ismerhettem meg, és uh-huh. az ember nem gyorsabban olvas, mint amennyire készülnek ezek a dolgok. De aztán, amikor sorszedő voltam, tehát a ilyen gépszedő, akkor viszonylag könnyebben tudtam olvasni, mert akkor egész történeteket lehetett ilyen szempontból figyelemmel kísérni.
Ugye itt szükség van arra a képességre, hogy visszafelé fordított betűkkel kell gondolkodni és
nem
tervezni.
Annyira nehéz ez, nem annyira nehéz az, annyira, hogy most is tudok ilyen szempontból olvasni, nem annyira nehéz, meg egyébként is nem az olmot néztem én annak idején, hanem a kéziratot.
Uh-huh.
Az olmot csak, amikor egy sort befejeztem, vagy a befejezés közelében voltam, akkor megnéztem, hogy rendben van-e, de tulajdonképpen alapvetően mindent tudtunk. Hát melyik betű hol van, nem kell folyamatosan minden egyes dobozkát oda nézni,
mert
fejből tudta, hogy hol van.
Szerette a munkáját? Szerette a munkáját?
Hát nem ez lett aztán az én szakmám tulajdonképpen, de amikor ezt csináltam, nagyon élveztem és nagyon kedvelem, és azóta is tulajdonképpen nosztalgiázom. Azóta, mióta egyébként a számítógép és az összes ilyen típusú történet felváltotta az olmot, hogy tulajdonképpen kicsit csalódás is számomra, amit időnként lehet látni, mert mi nagyon-nagyon igényes emberektől tanultunk.
Uh-huh.
Azt mondta, az összes mesterünk tulajdonképpen egy nagyon választékos, művelt ember volt, akik legalábbtől tanultunk.
De jó.
És nagyon, nagyon élvezetes volt velük dolgozni. És nem csak a munka volt érdekes, hanem ők maguk is hihetetlen izgalmas emberek voltak. Tehát elit volt az a szakma tulajdonképpen.
De ennek vége, ugye? Ezt kijelenthetjük.
Hát nagyjából azt mondom, hogy én 69-ben szereztem a szakmunkás vizsgát, uh-huh. nem tegnap volt, hanem tegnap előtt.
Igen.
És rá következően olyan 10-15 éven belül be is fejlődött. Uh-huh. Az ólom része. Nyilván most is megvannak még ezek az ólom berendezések kisebb nyomdákban, ilyen kis magánnyomdákban, vállalati nyomdákban, itt-ott még mindig már megvannak, meg ezek a különlegességek, hogy nézett.
Nyilván, hát mondjuk elegáns névjegykártyát nyomtatni, tehát nem ezett fénymásolt vackot, ott nyilván szükség van magas nyomású nyomdára, vagy...
Igen, és azt másképp is nyomtatták, volt egy speciális sajtó, mondjuk úgy hívják, egy viktoriai tégely sajtó, talán uh-huh. az eredeti sajtókhoz hasonlított, a Gutenberg időszaki nyomáshoz tartozott, amikor minden egyes oldalt úgy megnyomták, és úgy készült.
Igen.
Volt egy ilyen festékező berendezés, mert ugye ez a mostani későbbi termékek, azok ilyen hengernyomásra készültek.
Igen.
Tulajdonképpen hengernyomásra, vagy félig hengernyomásra, mert mondjuk a festékezés meg a papírok azok henger voltak, még a szöveg az pedig egy olyan, tehát maga az ólom része pedig ilyen fekvő állapot volt, ez ilyen félhenger, nem tudom, hogy kell most, hogy emlékszem, már valami ilyesmi volt, lengő hengeres nyomások is voltak, sokfajta változat volt. Klasszikus könyveket egyébként, vagy újságokat, azokat tulajdonképpen ilyen hengerszerűen nyomták. Amikor maguk a formák is ilyen henger alakúra lettek alakítva,
értem.
Nagy sebességgel lehetett gyártani, nagyon sok, nagyon érdekes volt, és nagyon szép volt.
Nagyon szépen köszönöm Szabó András egykori kéziszedőn, betűszedőnek, hogy rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Eszembe is jutott egyébként erről az egyik munkám, mert a két munka is eszembe jutott, tehát például a vágóasszisztens, az is egy olyan szakma, vagy egy olyan foglalkozás, ami már majdnem biztos, hogy eltűnt, illetve a stenciégépkezelő, ami én magam is voltam a Tempó sokszorosító vállalatnál. Üllői út 3 szám alatt rövid életű munka volt, mert valami röplapozás így befigyelt, és akkor kirúgtak gyorsan. Szóval 24-06-953, illetve 06-30-197-14-48, illetve 14-49 az Annó Budapest ma eltűnő szakmák nyomában jár. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Itt Kovrik Tiborné Erika beszél.
Kész csók, Erika!
sejemfestés.
Azt a mindenségét, eszembe sem jutott.
A háború után a deklasszált családok kezdték ezt csinálni 1948-ban. Uh-huh. Én 17 évesen 1956 nyarától csináltam egészen 1980-as évek végéig. Csodálatos szakma volt. Én iparművész szerettem volna lenni, de ez nem sikerült, viszont a kendőfestésből, elsősorban kendőket festettünk, fantasztikus jól éltem.
Igen,
rengeteget dolgoztam, tessék?
Nagyon érdekes, mert tegnap Rózsa Péter Utcafront című műsorában szóba került a filatórigát, a filatórium, ami, ha jól értettem a műsor lényegét, az maga ilyen sejemkészítő vállalkozás vagy vállalat volt, és erre jön ön, és mondja a sejemfestést, milyen furcsán kapcsolódnak össze a rádió műsorok, vagy nem?
Én szerettem volna ezt egy kultúrtörténésznek egyszer elmesélni, mert döbbenetesen érdekes volt. Tehát szövetkezetek alapítottak kendőfestő részlegeket, és a tiszta sejmet 10-es darabokba, tehát 10 darabonként csomagolva adták ki nekünk festőknek.
Igen.
A társaság, akik között mi voltunk, arisztokraták, deklasszált elemek és egyebek, rendkívül magas színvonalú hangulat és társaság volt. Otthon dolgoztunk, borzalmas sokat, és nagyszerűen kerestünk.
A tényleg?
60-as években, még a kora 60-as években...
Jól megbüntették a deklasszált elemeket. Bocsánat.
Bocsásson meg, én nagyon rosszul hallom ön.
Ja nem, azt mondtam, hogy jól megbüntették a deklasszált elemeket, jól kerestek.
Hát igen, mert meg volt az ára ennek, mert a festékek, anilin festékek spiritusba oldva, meg nitrólak és benzol és egyebek, tehát egy bizonyos sokig az egészségünk egy kicsit veszélyeztetve volt.
Értem.
De gyönyörű szakma volt, csodálatos sikereink voltak, rengeteget kellett, nem győztük a kendőfestést. Én örülnék, ha ön kérdéseket tenne fel, mert gyakorlatban vagyok a riport adásban. De...
Jó. Vannak kérdéseim, csak nem akartam önt félbeszakítani, hogy tehát azokat a kendőket képzeljük el, amit az emberek, illetve hát asszonyok a fejükön hordtak.
Pontosan. Igen.
Az, hogy mi volt ezen a kendőn, a minták, a színek.
Magunk terveztük, legalábbis én tervezőként voltam. A szövetkezett, de ami azt jelentette, hogy az elfogadott terveim után 30 forintot kaptam darabjáért, de negyed évenként kellett benyújtani egy-egy kollekciót, és általában az én 30-40-es kollekciómban minimum 15-20-at elfogadtak. Tehát ez egy plusz jövedelem volt. Természetesen korlátozva volt, mint szövetkezett tag a plafon, a maximum 1200 forintot lehetett hivatalosan keresni ezzel, de viszont 4-5 néven dolgoztunk, atyuka, apuka, nagymama, stb. Nevén dolgoztunk, de nagyon-nagyon jól kell. És ott voltak a maszkok. Hát a Váci utcában nagyon híres kendő árusító üzletek voltak, ahova mi szállítottunk, illetve ők jöttek föl a lakásra, megadták a rendelést, és akkor mi ennek megfelelően. Nagyon érdekes eljárás volt. A festékeket a szövetkezetbe kikeverve kaptuk, már az alapszíneket, az árnyalatokat, vagy az egyéb dolgokat, azokat magunk kreáltuk. És egy különleges eljáráson ment keresztül a már megfestett kendő.
Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy festették. Tehát hogy volt egy 70x70 cm-es keret, amire fel volt feszítve a sejem alapanyag.
Egy ráma. Egy fogsoros ráma, aminek az alsó keresztlécét tudtam mozgatni. Tehát így be tudtam állítani a szélességét.
Igen, értem.
Meg tudtam feszíteni, tudtam feszíteni a sejmet. És erre szabad kézzel rajzoltam. Az eszköz, amivel rajzoltunk, nem ecset volt, hanem egy árszerű, tehát egy nyeles árszerű valamivel, a szükségnek megfelelő vattából úgynevezett csumit sodortunk.
Igen.
És azt mártottuk be a festékbe, és azzal rajzoltunk a sejemre. Ezen kívül papírtölcsérbe töltöttünk nitrólakot,
igen.
Amit amiben ugyancsak rajzoltunk. Én a 80-as évek második felében hagytam ezt abba, egészségügyi okokból, de gyakorlatilag akkor már meg is halt ez a szakma. Kiment a divatból a kendő, és ez a káprázatos, gyönyörű szakma meghalt.
Hát azért ezt azért fel lehetne támasztani, ellentétben mondjuk, tehát nem, hát mert a Szirtes András is azt mondta, hogy lehetnek még vándormozisok, Szabó András is mondta, hogy azért még vannak helyek, ahol magas nyomtatnak, és a kendőnek azért most 2019-ben divatja van, és ha jól értem, akkor minden kendő egyedi példány volt, annak ellenére, hogy sablon alapján dolgoztak.
Nem, semmi sablon, én teljesen fejből és szabad kézzel.
Igen.
Mondom, éppen úgy szerettem volna lenni, de hát pártunk és kormányunk nem tette lehetővé, de lehet, hogy a tehetségem volt kevés. Minden esetre én borzasztóan szerettem ezt a munkát, rettentően szerettem, és nagyon érdekes társaság is volt a szövetkező. A Sziget cukrászdában találkoztunk minden félfogadás után, keddi napokon voltunk a Pannonia utcai részlegünkbe, és aztán a társaság kivonult a Sziget cukrászdába kávézni, meg meghányni, vetni a dolgokat, és beszélgetni. Tehát egy ilyen munkahelyi életet is éltünk, és meghitt kapcsolatok alakultak ki a tagok között, mert hasonló cipőben jártunk mindnyájan, hogy valamilyen módon, de meg voltunk különböztetve. De ha maga még tud tőlem kérdezni, én szívesen válaszolok, 80 éves vagyok most már, és egy kicsit nehezen tudom összeszedni a dolgokat,
jó,
érthetően mondjam, de nagyon szívesen beszélek a dologról.
Előfordult az, hogy felismerte egy ön által festett sejemkendőt valamelyik fejen?
Hogyne, nagyon sokszor. A kolléganőim nagyon szerették az én mintáimat, én inkább opártos vagy konstruktív mintákat csináltam, nem annyira virágos vagy ilyen franciás ihletettségűeket, hanem meglehetősen, nem azt mondom, hogy merev, de inkább a szabályos dolgokra voltam én. Nagyszerűen tudtam például pöttyös kendőt úgy festeni, hogy nem volt előrajzolva semmi. És mégis, amikor a kész kendőt négybe összehajtogattam, a pöttyök fették egymást, jó szemmérték kellett hozzá, és hát imádtam csinálni. Imádtam.
Fantasztikus. Egy nap hány kendőt tudott megfesteni?
Hát most nem fogja elhinni nekem, de minimum egy olyan 40-50 darabot.
Ne vicceljen.
És egy darabért 10 forintot kaptam, ez volt a minimális összeg. De például az egyszínű, az úgynevezett a muszlinkendők, amiket ilyen egyszínűnek kellett, abban 200-300-at meg tudtam egy nap csinálni. 2 forintért darabját. Úgyhogy nagyon-nagyon jól kerestem vele. Igaz, az volt az ára, hogy a kezem mindig fekete volt a sok festéktől, viszont elegáns kesztyűt húztam rá, és akkor úgy néztem ki, mint egy úrinő.
Mennyi haszna volt
nem, mint egy kétkezi munkás.
Mennyi haszna volt a vállalatnak, a szövetkezetnek egy kendőn? Tehát, hogyha megnézzük a nyersanyag árát, mennyibe került mondjuk egy alapsejem, a festékek, az ön munkája, és aztán hányszoros szorzóval került mondjuk a Váci utcai kendőboltba egy ilyen darab?
Hát általában akkoriban egy ilyen kendő 100 és 200 forint között kelt el. De hogy ez a szövetkezetnek megy, biztos nagyon jó hasznot hozott. A festékeket ők adták, és az olyan bőséges volt, hogy abból a maszek munkát is maximálisan tudtam megcsinálni.
Ez mi volt, ne haragudjon? Mi az, hogy maszek munka? Én tudom, hogy mi a maszek munka, hanem hogy valaki megkérte önt, hogy van egy leopárd mintás Jackim, és szeretnék egy leopárd mintás kendőt hozzá, akkor önhöz fordultam? Párdut.
Volt ilyen is. A Földeák községnek például a házasságkötő termében megfestettem egy egész falnyi képet egy iparművész által tervezett, és általam kivitelezett sejem képet, ami körülbelül egy olyan 6 méter-szer 4 méteres fal volt, és ez ilyen 90 centis csíkokból állt össze, És csodálatos volt a végén, amikor minden stimmelt, mert darabokba kellett ezt nekem megfesteni.
Igen, hát azt gondolom, hogy ekkora felületet, ekkora rámát nem,
a ráma,
nem talált.
A ráma, volt ilyen nagy rámám, volt? Igen, amire a 2 méteres hosszú lapokat is ki tudtam készíteni. Nézze, én ezt abszolút hivatásszerűen csináltam, tehát maximálisan fel voltam szerelve. Sőt, egy kis műtermem is volt, később a visegrádi házamba, ahol csak ez volt egy 20 négyzetméteres szobába, csak az én festékeim, eszközeim és a nyersanyag, illetve a készanyagok.
És akkor azok a kendők, amiket ma meg lehet vásárolni, azok már nyilván nem így készülnek, nyilván géppel nyomják, vagy nyomtatják őket. Vannak egyáltalán? Vannak egyáltalán kézzel festett kendők?
Iparművészek gyártanak még, de meg kell magának mondani, hogy, és ez most nem egy beképzeltség, egy darabot megcsinálni, az nem akkora kunst, mint 200 darabot egyformán megcsinálni.
Igen.
Szóval én csak szenvedéllyel tudok erről a valahai munkámról beszélni, mert csodálatos volt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy szenvedéllyel beszélt róla.
Én is köszönöm, hogy meghallgatott.
Kész csókon, viszont hallásra. Ez a szakma például eszembe se jutott. Tehát a kollégáimmal, Kardos Józsival, Árva Brigittával és a segítőkkel nézegettük Pálinkás Huannal a szakmákat, meg ugye Huan készített a YouTube-ra egy videót a mai műsorról, és a sejemfestés az nem került elő, úgyhogy örülök neki. Ha vannak hasonló munkák, akkor mindenféleképp az elkövetkezendő egy órában ne legyenek restek, és meséljék el itt az Annó Budapestben, amelynek ma az a célja, hogy eltűnő munkákat, szakmákat, illetve azoknak képviselőit mutassa be a hallgatók számára. A telefonszámaink, és most lassan mondom, hogy föl tudják írni, 24 06 95 3, illetve 06 30 197 14 48, illetve 06 30 197 14 49. Annó Budapest.
Igen. Elnézést! Jó napot kívánok!
Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Punksnodded Miklós. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punksnodded Miklósra, a szerkesztő Árva Brigitta, segítségemre volt Kardos József, a gombokat pedig Kemény Dániel fényesíti. Most nem kérdezem meg, hogy megnézted, de megáll az időt, kész, elengedtem ezt a kérdést. 24 06 95 3, illetve 197 14 49, illetve 197 14 48, a 30-as előhívószám után az Annó Budapest mai telefonszámai. Halló, jó napot kívánok!
Üdvözlet mindenkinek, Szabotin Gábor vagyok.
Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Hát gyakorlatilag egy lúzer vagyok, hogy így mondjam. Gyakorlatilag kezdem. Első tanult szakmám mechanikai műszerész. Írógép, varrógép és minden egyéb ilyen mechanikai.
Állj, már azért vagy lúzer, bocsánat, hogy letegezlek, mert azt gondolod...
Igen, ismerik egymást.
Tényleg?
Végről.
De igen, hogy?
Igen, de ezt majd. Együtt voltunk katonák egy darabig, mindegy.
Na,
fura.
Jó. Figyelj, hogy varrógép műszerészre akkora nagy szükség van, mint ide Nagykáta. Nincsenek, már gondolkoztam rajta, hogy bemegyek ott a köztársaság tér melletti műhelybe, és mondom, hogy tanítsanak meg rá, mert nincs, aki megjavítsa a varrógépeket.
Igen, manapság már nem javítanak, hanem cserélnek.
Ilyen,
és igazából ilyen. már nem... Tehát már nincs az a szakma, mint régen volt, ez már egészen más típusúak. Egy kicsit hasonlít, de igazából hidegvízre való se lehet megkeresni belőle.
Aha, értem.
Jó, hát szóval ez volt, mire végeztem az iskolával, vége volt a mechanikának, mint jött az elektronika mindenhová. Aztán elmégeztem egy gépészeti szakközépiskolát is, ugye bár egy legyen iskolá érettségim. Uh-huh. Hát azzal gyakorlatilag a vasipar, vasgyártás és minden ilyesmi elmehettem volna utána mondjuk a lángérgyárba művezetőnek, de hát akkor már lángérgyár sem volt. Tehát gyakorlatilag a vasgyártásról mindent tudok, de semmi szükség rá.
De nincs a világnak olyan pontja, ahol van szüksége a tudásra?
Indiába talán.
Indiába.
Vagy Bangladesh, vagy ilyesmi. Aha. Hát oda most nem vágyom.
Értem.
Közben dolgoztam olyan helyeken, hogy a postánál dolgoztam, és csőpostákat javítottam. Ez ami a táviratot ott fölött, tehát megírták régen ezt
a táviratot. A legnagyobb, imádtam. Voltam távirat kézbesítő, és azt mindig annyira szerettem. Igen, annyira szerettem, de vannak hallgatók, akik lehet, hogy nem tudják, például Dani, a technikus nem tudja, hogy mi az, hogy csőposta, azt hiszi, hogy csak a Mész Galadárban van, küld fénypost, nem. Az úgy nézett ki, hogy az ember oda ment a kisasszonyhoz, jó napot kívánok, feladni egy táviratot, anyám, küldjél pénzt, cím Szentes Páva utca 3. És akkor ő ezt berakta egy ilyen kis fiolába, kapszulába, elindította, és akkor ez a kapszula végigment a távirdába, ahonnan aztán elküldték a táviratot. Tehát csőposta kezelés.
Már az sincs, tehát ilyen nincs. Aztán volt egy rövid időszak, amikor elmentem taxisofőrnek az egyik állami céghez, hát akkor jöttek a maszektak. Uh-huh. Gyakorlatilag az is Betli volt. Utána nagy protekcióval elmentem telefonszerelőnek. Jól ment az elején, még javítottam ezeket a régi fadobozos, dugdosós telefonközpontokat. Nagy élmény volt, minden régi berendezést megtanultam, de hát az analóg korszakot megette a digitális. Úgyhogy gyakorlatilag hát annak is vége volt. Úgyhogy muszáj voltam bármi más csinálni, de ezek a szakmák, ezeknek ez lett a vége. Most kijöttem Angliába, itt ugyan szintén telefonszerelőként dolgozom, uh-huh. de itt is a rezes korszaknak már vége a részkábelnek, úgyhogy jön az optika. Hát most az optikára próbáltam rányelgelni, talán ennek nem lesz vége.
És téged ez nyom azt, hát, hogy csak mellé nyúltál egész életedben?
Dehogy is, én tök jól éreztem magam mindenhol, és valahol valahogyan jó volt, hogy én még ezeket tudom, meg megtanultam. Most is használt leszem néha. Uh-huh. Most így nem tudnék példát mondani, de hát ez van, ilyen a dolog, ezt a kort éljük, az a korosztály vagyok, aki azt szoktam mondani, hogy mindig futok a vonat után, és még föl tudok ugrani az utolsó lépcsőre.
Az a szerencsés, hogy nem.
A világító torony a pusztába, hogy ragyogok ezerrel, de semmi hasznom nincsen, de hát ez van, ilyen korszakot élünk.
Igen,
akartam mondani, hogy van ilyen is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál. Egyszer azért térjünk vissza arra, hogy hol katonáskodtunk együtt. Én elmondom tehát, hogy kezdtem szabadszállás, aztán Kecskeméti Katonakórház, aztán Budapest, Üllőjút.
Üllőjút. Igen, ott voltál raktáros, amikor én elkerültem Szombathelyről, és akkor mondták, hogy veled ne álljak szóba, hogy megbízhatatlan vagy.
Igen, ez állandóan ment.
Igen, dováltunk egy darabig, aztán a Józdóba elmenték a szópusztára.
Elvezényeltek, igen. Mindig ez volt, jó. Hogy politikailag veszélyesnek ítélnek, nem is értem, hogy mitől. Jó, nagyon örülök, hogy hallottalak.
Én is.
Viszont hallásra. Szevasz. 24.06.95.3 az Anno Budapest ma, hát egyrészt már megint szubjektívkedik, másrészt pedig eltűnő szakmák nyomában jár, meglehetősen jó hatásfokkal. Arra biztatom önöket, hogy ha hasonló helyzetben vannak, mint az előző Angliából telefonáló volt katonatársam, biztos, hogy nem beszéltünk 50 éve, akkor hívjanak bennünket és meséljék le a történetüket. Halló, jó napot kívánok!
Halló!
Kész csókom, jó napot kívánok!
Igen, jó napot kívánok!
Hallgatom.
Én egy nagyon furcsa, lehalkítom elnézést.
Jó, köszönöm szépen.
Dolgot mondok most. A Radnai féle gyorsírásról hallott, ugye?
Igen.
Na most, hát én érettségi után nem vettek fel a tanítóképzőbe, uh-huh. és jobb hiány. Elmentem esti, 12 éves iskola volt ez, de este 10 hónap alatt végeztem el a Kecskeméti utcában, ahol a Radnai, aki a gyorsírás kidolgozta, uh-huh. a felesége tanított. Hát mesterségnek lehet mondani, mert
eltelt 10-15 év, senki nem használta a gyorsírást. Én a munkahelyemet rengeteget gyorsírtam, és nagyon szerettem. És mikor már mielőtt nyugdíjba mentem, jöttek a csodálkozni a nálam 20-30 éve fiatalabbak, hogy én mit csinálok, mi ez, amit én írok. Igen. A füzetbe. Tehát nézték, hogy valami kriksz-kraksz, és közben megvakon gépelem, amit én leírtam gyorsírásba. Szóval ez a szakma is, mert ez szakma, ez teljesen kimentett.
Igen, Szentesen is volt egy gyors és gépíró szakközépiskola volt, tehát
igen,
úgy hívták ezt.
Igen, de én gimnáziumba jártam, és utána mondom, nem vettek föl.
Értem.
És hát nem tudtam mit kitalálni, meg aztán nem is akartam soha csinálni, de nem bántam meg.
A parlamenten kívül?
Pontosan olyan dolog, mint a biciklizés, ha bár biciklizni nem tudok, hogyha 50 évig nem csinálja, utána nem felejti el akkor sem.
Igen, az ember kezében benne van.
Igen, és nagyon kevesen tanultak meg gyorsírni egyébként. Mert
igen?
Gépelni megtanultak vakon. Még mechanikus írógépen, hát én legalább 10 évig azon, és csak utána jött a villanygép, úgyhogy nagyon nehéz volt, de a gyorsírás, hát az, azt én még most is nagyon szeretem, és többször versenyt is nyertem, hát ez megszűnt. Már a parlamentben.
Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy talán a parlamentben van, és időnként lehet róla olvasni, hogy a parlamenti gyorsírók, ilyen nemzetközi versenyen, elsők, másodikak, harmadikak lettek.
Jó, szóval csak ezt szerettem.
De máshol
mondani,
nincsen,
hát,
ugye?
Ez mesterség, és én nagyon sajnálom, hogy ez elmúlt, és ez a nő, aki tanított minket, ez egy öreg asszony volt, hát a Radnainak volt a második feleség, a Radnai dolgozta ki ezt a gyorsírást itt Magyarországon, és nagyon szigorú volt, úgyhogy 5 órától 9 óráig tartott egy héten háromszor este az iskola. Ahogy beértünk, még a kabát rajtunk volt, azt mondta, hogy füzet, papír, ceruza a gépbe. Papír, radír, ceruza a gépbe. És már meg sem várta, hogy levetkőzünk. Tehát azt a 4 órát, azt maximálisan és egyik óráról a másikra 3 füzet teleírva.
Segítsen nekem a gyorsírás, segítsen nekem, arra kérem, hogy a gyorsírás az nem betűkről szól, hanem szavakról, ugye?
Hát,
vagy szótagokról?
Jelek, nem csak arra... jelek, tehát nem betűk, hanem jelek, és egyéni rövidítései az embernek.
Értem.
Tehát amikor már én megtanultam ezeket a jeleket összekapcsolni, akkor csinálok magamnak automatikusan, ahogy diktálnak, csinálom magamnak a rövidítést, de az az érdekes, hogy a másik, aki tud gyorsírni, egymásét el tudtuk nagyjából olvasni.
Értem. De a világ bármelyik pontján működik a gyorsírás? Használják is?
Fogalmam,
nem tudja.
Ezt nem tudom. Én ezt a valószínű, mert azért látni ilyen régi filmek.
Igen, hogy vagy valaki kriksz-krakszol, és akkor megkérdezik, hogy mit csinál. Igen.
Hát nekem volt olyan főnököm, aki kinézett a Klotild palotába, dolgoztam.
Igen.
Egy 30 négyzetméteres irodája volt, nyár volt, nyitva volt az ablak, és óriási hangzavar van ott, mert hát mikor az fölépült, akkor még nem volt ott csak lovaskocsi, de nem lehetett az ablakot nyitva tartani, olyan lárma volt. Én ültem az asztalnál, ő kinézett a nyitott ablakon, és mint ahogy beszélt, olyan folyékonyan diktált. És méghozzá, hát építész volt, és egy kis műszaki szöveget. Úgyhogy...
Ha én most meg akarnám tanulni a gyorsírást, akkor van rá lehetőségem? Másik kérdés, volna értelme?
Nincs értelme, sajnos.
Nincs.
Saját maga örömére megtanulhatja, és hogyha valamit, én nagyon sokszor csináltam azt, hogy valamit hallottam a rádióban, és gyorsan leírtam, hogy el ne felejtsem. Tehát sokkal gyorsabban le tudja írni, mint ahogy ír.
Igen.
És hát ahogy gyakorol, és ahogy kialakítja magának a rövidítéseket, úgy megy a sebesség.
Igen, és hát a telefonok is olyan alkalmazásokkal bírnak, hogy diktálok valamit, és akkor azt egyből beírja a telefon.
Ja, és akkor azt visszaolvasni. Szóval hát voltak olyanok, hogy nem mehettem rögtön áttenni, hanem a főnökömnek még valami eszébe jutott, és akkor előről olvassam fel. De hát akkor azt folyékonyan. Volt úgy, hogy valaki másik partnernek a
telefonba kellett, akit nem is ismertem el, ahol azt, akkor az is belejavított, akkor de, na, szóval ez egy nagyon jó kis agytorna is.
Értem.
Volt. Hát volt úgy, hogy a ceruza már nem bírtam a ceruzát fogni, de már megkérdezték, hogy mikor lesz legépen.
Igen.
Igen, egy ilyen másfél órás diktálás után. Na, hát ez elmúlt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte.
Kérem szépen,
viszont kész csókon, viszont hallásra. Csoda lehetett ez is. Nincsen hozzá kedved, Dani, hogy ilyeneket tanuljál?
Képzeld el, hogy édesanyám ő egyébként csinált hasonlót, és ő mondta azt, hogy mindig Göncárpi bácsit volt a lehető legjobb írni. Mert hogy ő olyan megfontoltan, lassan, kimérten mondta a saját mondandóját, de most képzeld el, hogy egyébként mai viszonyok között mondjuk, nem
igen,
tudom.
Igen, egy punksznodödet leírni,
hát egy punksznodödet
az lehetősen nehéz lett.
Pláne. Igen. Pláne, hogyha itt kattogna a háttérbe, képzeld, milyen jó lenne. Hogyha, vagy írna.
Értem. Értem. Köszönöm szépen. Dániel, 24.06.953, az Annó Budapest ma eltűnő szakmák képviselői nyomában jár. Halló, jó napot kívánok!
Halló!
Jó napot!
Halló, halló!
Halló, halló! Tihany?
Jó napot, a Klubrádiót hívtam, remélem.
Igen, igen, de Tihanyból hívott.
Nem, Tihanyból nem hívtam, mert nem ott vagyok.
Csak visszhangzik.
Levettük a rádiót, jó. Most is visszhangzik?
Most már nem.
Igen, tehát nem tudom, adásban vagyok.
Igen, 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 mindig.
Na, ennek örülök, mert ez hirtelen jött. Kihal szakmám, nekem...
A nagyságos azt mondja, nagyon örül a háttérben.
Nyomdás szakma, csak nem szedő, hanem először cinkográfus voltam.
Micsoda?
Aztán, mikor az nagyon hamar kihalt, legalábbis Magyarországon, akkor lettem átképzéssel mélynyomó marató, és azt akkor még egy-két évtizedig csináltam.
Mi az a cinkográfus?
A cinkográfus az a magas nyomtató eljárásban a képnyomó forma, a klisé. Uh-huh. Az egy cinklemez, amiről ugye maradnak le részeket, és ami marad, az lesz a nyomó elem. És tehát ezért cinkográfus, mert cinklemez, és ezen belül én autómarató voltam, ami nem gépkocsit jelent, hanem az autotípjai, azaz a pontokból álló árnyalatos képeket tartalmazó kliséknek a maratását jelentik, ami egyébként művészi jellegű munka is volt, mert retus festegetések, fedegetések voltak, ugyanis a különböző árnyalatokat egymástól úgy választottuk el, hogy lefettük a sötét árnyalatot, akkor lemaradtunk a pontok területéből egy kicsit, és akkor azáltal a sötét árnyalatok jobban kiemelkedtek, és ezt is fokozatosan csináltuk árnyalati elemenként. Tehát először rajzi elemeket vettünk le, különböző folt elemeket, és a végén maradtuk le a csúcsfényeket, tehát a legkisebb pontok, vagy nulla pontok azok a csúcsfények.
Ez mondjuk az újságban megjelenő képek, vagy könyvillusztrációk, vagy...
Mindegyik volt, mert hiszen akkor még magas nyomással sok újság készült. Ugye a magas nyomás az rotációs gépen ment akkor is már, tehát hengerről nyomták. Ezt úgy lehetett elérni, hogy csináltak egy sztereotípiát, azaz a kiszedett, ilyen laposan kiszedett táblákat a szövegekkel, amikben bele voltak szerkesztve a klisék. Ilyen fa alaplapokra voltak azok rá erősítve, és így a betűk magasságával egy ilyen magasságban voltak. Mert ezek össze voltak ugye szerkesztve egy oldallá, és ezt az oldalt ilyen papírmasé-szerű anyaggal bevonták, és akkor a lenyomat, ilyen negatív lenyomat keletkezett a megmerevedett papírmasén, és azt akkor kiöntötték ólommal, egy henger formába hajlították, és ez, vagy már eleve úgy öntötték, na ez volt a rotációs nyomóelem végül is. A magas nyomásban. Ugye a magas nyomás az, ahol mint az írógép betű kiemelkednek.
Igen, 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 hát amikor a kéziszedésről...
Lett a következő szakmám a mély nyomás, ahol is viszont pont fordítva a nyomó elemek bemélyednek.
Besüllyednek.
Igen, és ezt úgy lehet akkor nyomtathatóvá tenni, hogy a felületet letörlik, és a mélyedésekben marad meg a festék, ez kerül a papírra. Ez ugye a képzőművészeti eljárások között ilyen például a rézmetszet, meg a rézmetszet ilyen.
A linoleum?
A linó az magas, akár csak a fametszet, de a rézmetszet az például mély nyomás. Tehát ott részben beválják a dolgokat, és azok a bevált dolgok festékeződnek aztán. Miközben a fa és lino ott lefaragják a nem nyomó részeket, és kiemelkednek a nyomó részek.
És amikor kővel nyomtatnak?
Az viszont már a harmadik a síknyomás, aminek a géptermi változata az offset eljárás. De a síknyomás az alapvetően művészeti eljárásként indult. Ott egy kő lapra zsírkrétával rajzoltak, és a maradék területet bevizezték, és utána zsíros festékkel befestékezték, így a vizes részekre nem került festék, csak a zsíros részekre, és ez került aztán át a papírra.
Ezek a munkák, amikről
beszélünk, hogy elmosódnak és fontosak lesznek, de ezt valahogy megoldották, hogy nem. Ugye ez egy csiszolt nagy kőlap volt, mint például a lávakő, amin sütögetnek.
Értem.
És az offset eljárás ennek a már nagyipari változata, ott közben iktatnak egy gumikendőt, és a síknyomó elemek, amiket azok már megfelelő technikai módon vannak, ami hosszú lenne elmondani, a síknyomó elemek a gumikendőre kerülnek rá, pontok formájában, meg vonalak formájában, és meg betű formájában, és ez a gumikendő kerül rá a nyomóhengerre ráfeszítve, és akkor jön a medvesítés, festékezés, nyomás is rotációs módon, tehát körforgó módon, és szalag, papír szalagra, papír tekerse hosszasan.
Ön melyik kiadónál dolgozott?
Én nem kiadónál, hanem az Athénaeum nyomdában kezdtem tanulóként. Tehát én iparművész, azaz grafikus akartam lenni, de nem vettek fel az iparra. Joggal, mert ahogy néztem a felvételin, voltak nálam sokkal jobbak, de közel akartam maradni még akkor a művészethez, így mentem nyomdásztanulónak, és ott is ragadtam. Aztán már 69-től tanuló voltam, aztán dolgozó, átképzős lettem a 70-es években, lényomóvá. Aztán csináltam 95-ig az Athénaumban, na és akkor egy hirtelen váltással kerültem az életem második munkahelyére, az Állami Nyomda RT-hez, tehát akkor az már magáncég volt, hiába volt állami a neve. De az Állami Nyomda ugye ismert arról ma is, hogy a választási iratokat, meg mindenféle ilyen hivatalos dolgokat nyomogatnak, ott azon kívül biztonsági védelemmel ellátott papírokat, értékpapírok, zárjegyek, stb.
A magyar közlönyt is ők nyomják?
Ami csodát?
A magyar közlönyt.
Nem, arra külön nyomda van a közlönyre. Magyar közlöny nyomda, vagy legalábbis volt akkor, amikor én még a szakmában voltam.
Értem.
És tehát az államiból mentem végül nyugdíjba. Ott viszont én már nem lehettem ezeknek a szakmáknak részesen, mert ezek addigra ott kihaltak. Így először a digitális nyomtatásban DM operátor lettem. Az már elektronikus teljesen.
Igen.
Szóval lenne elmagyarázni, de azóta is minden elektronikus, tehát manapság már így megy. És ott már nincs, ott már tulajdonképpen nem volt nyomó forma sem, hanem az elektronikusan tárolt nyomó elemeket megmágnesezve vitték egy hengerre, tehát mágnesezték, csak a mágnesesség volt jelen. Ez vonzotta be a festékport, a tonert, és a festékpor került a papírra, és akkor aztán beégették, ők kezelték, és így már így lett maradandó a papíron.
Ezek közül a szakmák közül...
Bocsánat. Igazából én nem láttam be fényesen, mert távol állt tőlem még akkor a számítógépes munka. De rájöttek, hogy én valaha jártam egy kicsit az ELTE-re 6 évet, magyar népművelésre, csak nem diplomáztam, és akkor megtettek nyomdai revizornak, ami nem pénzügy vagy ilyesmi.
Azt sose tudtam, hogy mi a nyomdai revizor.
A valóknak az ellenőrzése a végső indulás előtt. Ez a formakészítő szakaszban és a nyomtató szakaszban is a feladatom volt. Tehát a montírfilmeket, a nyomólemezeket, és végül a beigazított gépen a próbanyomatokat is én írtam alá ellenőrzés után, és így mehetett a nyomás, elég felelősségteljes dolog volt. Bár fizikai állományban végeztem, fizikai fizetéssel, és később még, mikor kihalt a korrektorunk, akkor ez a korrektorság is rám szakadt. Uh-huh. Így már két munkakört töltöttem be egy fizikai fizetéssel, és végül innen mentem nyugdíjba. A korrektor szakma az nem halt ki.
Az nem, arra nagy szükség van. Bár...
nyomtatott dolgokat sok helyen...
Bár nem beszélek, mert úgysem lehet hallani.
Igen, látszik.
Igen. Igen, éppen azt akartam mondani, hogy korrektorokra nagy szükség lenne, mert ha az ember most nem is printet, hanem internetes lapokat olvas, akkor azért pontosan látja, hogy az olvasó szerkesztőkről, illetve a korrektorokról valamiért lemondtak a szerkesztőségek, és igyekeznek megspórolni annak a költségét. De ez a cinkográfus, ez teljesen eltűnt, ha jól értem.
Hát abszolút nálunk legalábbis, hát lehet, hogy van valahol manufakturális módon, de az ipari, a nyomda iparból biztos, hogy eltűnt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt.
Lehet, hogy még valahol távolabbi országokban létezik. Például az állami nyomdának egy eléggé frissen vásárolt egész lényomógép sor rendszerét, az egész vertikumot, a formakészítéstől a gép nyomógépi eladták valami dél-kelet-ázsiai országnak úgy a 90-es évek során.
Akkor oda kell menni. Köszönöm szépen!
Nagyon szívesen.
Viszont hallásra.
Viszont.
Cinkográfus. Jegyezzük meg ezt a szót. Halló, jó napot kívánok.
Halló, én vagyok?
Én, kész csókom.
Halló.
Jó napot kívánok.
Halló.
Halló. Tetszik hallani?
Halló.
Halló. Halló. Nem hall engem? Na, hát, tessék. Ugye? Nem kellett volna a telefonokat így túlságosan moderné tenni, kellett volna, hogy legyenek telefonközpontosok, akik most így rendesen kapcsoltak volna, és akkor nincs ez az élhetetlenkedés, hogy én nem hallom a kedves hallgatót. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Most én vagyok, ugye?
Most ön.
Jó, mert ki van kapcsolva. Na, én egy olyan szakmát tudok mondani, az én édesanyám a Budapest kötőnél volt, és annak volt egy buksi részlege. És volt egy kötőgép, amit úgy hívtak, hogy buksi gép, és egy csomóan embernek az volt a foglalkozás, hogy ilyen buksi gépen a kiadott munkát elvégezték, és leadták a szövetkezetnek, és előbb beszélt egy sejemfestő.
Igen.
Na hát ezek, akik a buksi gépen dolgoztak, tulajdonképpen ezeknek is egy része olyan volt, akik egyéb helyen nem tudtak dolgozni, és itt helyezkedtek el.
Jó, azért segítsen nekem tehát, hogy mire szolgál ez a buksi gép, tehát kutyanévnek tök jó.
Nem, ezt nem tudom, miért hívták buksi kötőgépnek, ezen mindenféle pulóvereket, egyéb ruhadarabokat kötöttek. Ez úgy történt, hogy volt a szövetkezetnek egy tervező, azok megterveztek egy norvég mintát, vagy bármit.
Igen.
Azt lerajzolták, soronként leírták, odaadták annak, aki bedolgozó volt, de volt vagy 800 bedolgozójuk, mert exportra és 3-4 üzletük volt, tehát nagyon sokat dolgoztak, és akkor az illető hazavitte a fonalat, az úgynevezett kopszra volt föltekerve egy része, ami egy ilyen orsó volt, amit rátettek a gépre, és aztán behozta a készárut, és egyszer nagyon nagy botrány volt, mert nagyon sokat csináltak angol exportra, és az angolok küldték ezt a finom zefír fonalat, és megmondták, hogy mit szeretnének. Most az történt, hogy bement egy, mondjuk nevezzük Marika néninek kiadtak másfél kiló fonalat, meg 40 deka volt hozzá a kopsz, és akkor, amikor visszahozta, akkor másfél kilónak kellett lenni a legyártott pulóvernek, a fonalnak, meg a kopsznak, és egyszer én nem tudom, hogy megbolondult valaki, vagy csak be volt rúgva, bejött, és röhögve mondta, hogy ő úgy veri át a szövetkezetet, hogy jól fölgőzöli a készárut, és akkor neked csomó fonala megmarad, mert a kész pulóver nehezebb, mint a száraz fonal.
Aha.
Akkor a szövetkezetnek be kellett szerezni egy ilyen pára megállapító, nem tudom, ennek a neve készüléke.
Pára megállapító.
Fogva úgy adták ki a fonalakat is, hogy megnézték, hogy mennyi a páratartalma, és mennyi a készárunak, és nagyon szépen dolgoztak, és mondom, ez egy olyan szakma volt, ami már nincs, mert ez a gép már nem létezik.
Buksi. Hát,
ezek nagyon szépen adtak ki a kezük közül, és általában hibamentes volt. És akkor még azt elmondanám, hogy nem csak sejemkendőket festettek, hanem nekem még van is olyan zsebkendőm, voltak, akik fehér vászorra ilyen mintákat festettek,
igen,
és zsebkendőket festettek.
Igen, meg voltak olyanok, akik drukkoltak szövetekre, amit aztán nagyon már kihímeztek. Volt egy ilyen drukkoló.
Volt, meg volt a műstopoló szakasz, szerintem az sincs most már.
Majd meglátjuk. Ez a buksi, ez nagyon új volt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy hívott.
Igen, hát ez egy biztos rajtam kívül nagyon sokan ismerik, aha, a gépet, mert ez egy nagyon érdekes szakma volt annak, aki csinálta, otthon csinálták, és ráértek. Mit tudom, én azt mondták, hogy hozzon be 2 héten belül 6 darab, 10 darab, nem tudom, aha, mennyi szóvet, és annyit le kellett adni.
De ez a buksi, ez úgy, tehát, hogy méretileg mekkorának képzeljük el? Egy éjjeli szekrény méretű valaminek?
Nem, nagyobb volt. Mm. Hát szerintem a köt, az a rész, ahol ezt úgy húzgálni kellett valamit jobbra-balra.
Ja, ez olyan, mint a régi kötőgépek, igen, ezek a pedálos kötőgépek.
Igen, uh-huh, a gyári kötőgép, hanem kisebb ilyen házi használat.
Kézi.
Igen, házi, igen, 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 olyan igen, méter uh-huh, körül lehetett, és nagyon sokan ebből éltek. Ennek a szövetkezetnek egyébként kézikötő részlege is volt, de
hát
azért nem mondom, mert az a kézikötés
az
nem
egy az még van.
Tessék?
Mert az még ma is van.
Az még ma is van, és az nem egy szakma. Értem. Igen, azért mondom, hogy ezt még nem hallottam senkitől, a buksi részleget, a buksi kötőgépet. Ezek aztán dolgoztak ugyanúgy, mint a kendőfestőnő, az így megtakarított fonalból, meg mit tudom, meg milyen fonalból, maszekoknak is, akik eladták, uh-huh, de hát az már a szakmán belül teljesen mindegy volt.
Nagyon szépen köszönöm.
Ennyit szerettem volna mondani, viszont hallásra.
Kész sokan viszont hallásra. A buksigépet is megjegyezzük a cinkográfus mellett, illetve a telefonszámaink mellett, amely 2406953, illetve 0630-197-1448, illetve 1449, az Annó Budapest ma. Buksik, cinkográfusok, vándormozisok és telefonközpontkezelők után jár Kál Kutat. Halló!
Jó napot kívánok!
Kész csók!
Pap Balogh Julianna vagyok, és röviden mondom el,
jó,
ez egy édesanyám emlékére való megemlékezés, aki kalap, sapka és nyakkendőkészítéssel foglalkozott, uh-huh, és csodás kis üzlete volt a Petőfi Sándor utca, el is mondom, 15-ös szám alatt,
aha,
majd aztán ezt sajnos kisajátították, működött a kalap üzlet a Városház utca, azaz Párizs utcában. A kalap készítésről én is tudok egy keveset. Csodálatos dolog volt, úgynevezett fa fejeket, fa formákat használtak ahhoz, hogy kalapot készítsenek. Rátették a nyersanyagot, azt úgy hitták, hogy tomb. Azt készen megvették, ráformázták, és így forogtak a kis fa formán a különböző alakú kalapok. Na most ezekből 100 fajta is volt, az édesanyám 92 éves koráig dolgozott, készített kalapokat és eladta őket. Későbbiek során már sajnos készen kellett venni a kalapanyagot, mert megszűnt a kalapgyár. De ő azért ezeket is átformálta, címkéket ragasztott rá. A legszündéribb dolog az volt, édesanyám emlékére, hogy ez egy szalonkép működött pici üzletben.
Értem.
Az emberek kényelmes fotelben leültek, uh-huh, és beszélgettek, és vesznek kalapot, vagy nem, anyukám rájuk figyelt, beszűkítettek, kitágította a kalapokat, és a nők úgy jártak oda, mintha pszichológushoz mennének, és ott órákat eltöltöttek, mindig csodáltam, hogy van türelme ezeket a hölgyeket végighallgatni, de ő ezt szerette, és ez átsugárzott rajta, hogy ő ezt és az embereket nagyon-nagyon szereti. A kalapok gyönyörűek voltak, úgynevezett nyúlszőr kalap, de közöttöze a nyulakhoz szerintem. Még mindig van nekem belőle jó csomó, és semmi bajuk nem lesz. Tehát én esőbe felveszem, utána kikeszélem. Tulajdonképpen a titka az, hogy egy kis hajlakkal szoktam tartósítani őket, és ezek a kalapok működnek, tehát hogy gyönyörűek. Nagyon sok kalapüzlet létezett a háború előtt, után, közben, tehát a politikusok feleségei onnan vásároltak kalapokat, és beszélgettek édesanyámmal, és ez fantasztikusan jól hatott, mert egy kalap azért azt, mint tudjuk, nagyon öltöztet. Annyi kalap üzlet a Petőfi Sándor utcában, hogy nem lehetett győzni. Most tulajdonképpen itt a Hollán Ernő utcában van egy kettő régi pici üzlete, és sajnos nem megy a dolog.
De miért? Tehát, hogy a nagyüzemi kalapgyártás az mennyiben különbözik a tompos kalapkészítéstől?
Hát igen? Hát ott az olyan nagyon nagy különbség van. Az fantasztikus nagy különbség van, mert ez egy egyedi dolog. Tehát itt színben, árnyalatban, minőségben megfogta az ember a kalapokat. Van egy külön titka, hogy kell tárolni a kalapokat, nem szabad egymás tetejére tenni, mert akkor az nyomot hagy. Úgynevezett sejem papírban kell tárolni, kibélelni a kalapokat, tehát én ezt hál' Istennek megtanultam, és itthon az egyik szobában tele van papírral a szobám, és azon ezek a kalapok vannak, és ez nekem nagyon-nagyon jó érzés, így emlékezem meg drága anyámról. És hát ez egy úgynevezett kalapos dinasztia volt, mert a családban mindenki ezzel foglalkozott. Ha nem kalapot készítettek, akkor kötöttek is sapkákat, sálakat, és nagyon-nagyon szigorúan betartották, hogy melyik szint, melyikhez, melyik anyagot, és ez nagyon jó lenne, ha át tudna hatni a mai híresen remek asszonyokra, csinos hölgyekre, lányokra, és ez a felöltöztetés a kalappal kezdődjön, vagy végződjön. Én olyan kirakatokat rendeztem anyámnak, hogy le a kalappal, aztán azzal, hogy fel a kalappal, és ment egy ideig, aztán 92 éves korában ő ezt
De ezt hol tudta, tehát említette azt, hogy dinasztia volt, de egyébként volt kalapkészítő szakmunkás képzőintézet?
Kezdődött, hogy elkezdtek kalapokat készíteni. Volt egy üzem, egy kalapkészítő üzem, ahol a kalapokat gyártották. Édesanyám ott is dolgozott, aztán annak lett a vezető, de ez maszek alapon volt a régi világban. Nagyon érdekes módon ez megmaradt, és aztán csak aztán lett a Petőfi Sándor utcai kicsi, az maradt meg, és maga az úgynevezett kalap üzem az bezárt. Az egy kapu alatról működött, és anyám mindig nagyon büszkén mondta, hogy ő volt a vezető 10-14, ezek lány dolgozott benne, és ő irányította őket, megkapták a tompokat, azokat formázták, alakították, és ment be az üzletbe. Most azért, mert a családunkban mindenki ezzel foglalkozott, engem kivéve sajnos, és aztán az volt a nagy tulajdonképpen dicsőség, hogy egész Svédországig eljutott ez, és ott a királynő, ami kalapainkat hordta, ennek a nagy hírét nem lehetett akkor verni, de ez így történt. Hát tehát a svéd királynő az az anya királynő, aki mostan halt meg, aztán 2-3 évvel ezelőtt.
Mennyire biztató, vagy mennyire jó karriert jelentene, ha most megtanulnék kalapot készíteni?
Hát igen, ezen gondolkodom. Nem tudom. Azt hiszem, hogy tönkre menne. Nem vagyok egy üzleti szellemű, tudnék készíteni kapot, de nem tudnék belőle már úgy megélni, ahogy édesanyámnak sikerült. Na most a szalon érzés, tehát kalap
szalon
érzés, igen. Az valaha feltámadna, és nem egy bevásárlóközpontban, hanem valahol. Az Újlipótvárosban, vagy a belvárosban, speciál most nem tudom elképzelni, de elképzelhető lesz majd talán, és nagyon-nagyon szeretnénk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélt és megemlékezett édesanyáról. Anyák napja van, úgyhogy igen, minden ilyen történet.
Köszönöm, és gratulálok a műsor.
Nagyon kedves, köszönöm szépen. Átadom köszönöm. Majd a Miklósnak. 24-06-95-3. Mit nézel, Dani?
Átadod a Miklósnak.
Igen. Ez egy ilyen teszt volt, hogy mennyire figyelsz, hogy átadom az Árva Brigitának, a Daninak és a Kardos Józsefnek, akik ebben a műsorban segítenek nekem.
És te úgy érzed, hogy ezek közül valaki vagy, hogy Miklósnak adod tovább az információt?
Szia! Viszont hallásra. Halló! Jó napot kívánok!
Szervus Miklós!
Hello, szia! Elvettem Danitól a mikrofont.
Köszi! A Leelútor van egy kalapkészítő, Tihor Atéva, egyébként képzőmész, ő még foglalkozik ezzel a férjével. Úgyhogy ez élő szakma. Okay. A másik pedig az előbb szóba került a mély és magas nyomás.
Igen.
Hát a magas nyomás az úgy néz ki, hogy az linó szokott lenni, meg litó, meg fadúc, és ugyanakkor van a mély nyomás, a rézkart, a rézmetszet és egyebek, meg az akvatinta, és van a sík nyomás, ami litográfia.
Igen, de ezek elhangzottak József.
Igen?
Igen.
De erről beszélek most, hogy Európa utolsó litó nyomógépét a HM nyomdából Nagy Géza, említessék meg a neve, mentette meg, mert be akarták zúzni, és ő megvette. a Váci grafikai műhelynek drágán le is dolgozták az árát. Tehát van egy nyitónyomógép, amivel nagy szériában lehet még nyomtatni, régen ezzel nyomták a katonai plakátokat. Váci grafikai műhely, nagyszerű műemlék, meg lehetne nézni, műremek. És köszönöm meghallgatást, szia!
De figyelj, várjál, József, hogy ez tehát műtárgyként funkcionál most ez a nyomógép?
Nem.
Vagy rendesen dolgozik, de...
A rendszerváltáskor leselejtezte ezt a HM.
Aha, azt értem, kikerült Vácra, értem.
A Nagy Géza nevű igazgató, aki nagyon tisztes ember volt, megtudta ezt, megneszelte, elmentek érte, kifizették, és újra szakszerűen egy más ilyen Vácon, a grafikai műhelybe összerakták, felszerelték. Ezért volt a Borgótól kezdve egy csomó jó képzőnyes kollégámot dolgozni. Lélegzik, él, működik a gép, több mint 100 éves, nagyon nagy szerkezet, egy, megy mondjuk neked, 8x10 méteres, egy nagyon nagy, egy nagy termet foglal el, és egy igazi régi monás munkával ott a művészek, gumiarabikummal, nagyon finoman polírozott kőre, különböző vegyszerekkel és speciális ceruzákkal rajzolnak, ezek után ezt legszerűen vegyszerre, és ezek után síkjumat, ahol a grafika volt eredetileg, ott felveszi a festéket, olyan anyagban megcsinálva, és nagyon szép dolgok születnek ott. Érdemes egyszer lemenni, nézd meg személyesen, jó?
Jó, van. Köszönöm.
Köszönöm.
Szia, József. Azt írja Súlyok Miklós barátom, hogy Maja pap, Mari ruhafestés, Maja bele is halt. Gondolom, itt arra gondol a Miklós, hogy a 70-es, 80-as években pont nem a deklasszálódott, hanem az állástalan értelmiségiek foglalkoztak ruhafestéssel. Ha jól gondolom, amit jelez a Miklós, és hát az ember a fürdőszobájában festett, vásárolt ruhafestékeket, megjöttek a fehér ingek, zakók, stb., és akkor azokat megfestette pirosra, és aztán utána szárította, és aztán butikba került. Ha jól gondolom, a Tűgi MK például, amelynek én is dolgoztam Molnár Tamással, illetve Serfőző Magdival, az szintén ezzel foglalkozott, és emlékszem, Solt Ottiliáék fürdőszobája is időről időre teli volt festett ruhákkal, tehát ők is foglalkoztak ezzel. Kicsit mondjuk tönkretette a gépet, és azt írja a Miklós, hogy Maja bele is halt, hát az nyilván a sok méregnek volt köszönhető. Halló, jó napot kívánok!
Szia, Miklós, Marci vagyok, ha én kerültem sorra.
Hello, szia!
Na, figyelj, ahogy említetted a telefonközpontot, hát nekem rögtön leesett a tantusz, tudnélik én. Érettségi után egy évig, ugye közkezt végeztem, könyvelésen dolgoztam, de borzasztóan untam, és menekültem, és a helyközi távbeszélő igazgatósághoz kerültem, telefonközpontosnak, tehát a helyi, az interurbán kapcsolásokat mi végeztük három műszakban, és eszméletlen volt, mert ott ültél egy széken, itt sorba voltunk legalább 30-an, és 4 sor kezelő dolgozott egy teremben, és ugye onnan kapcsoltuk a kedves ügyfeleknek a különböző, az ország különböző helyein nevők is, a legtávolabbi zugot is. Nekem a kaskantyú tetszett a legjobban, az volt az egyik legmesszebb, nem tudom hány átételen keresztül tudtuk bekapcsolni. Aha. Tehát azokat a helyeket, ahol csak posta volt, ugye időre ott kellett lenni. Igen. A kedves ügyfélnek, hogy fogadja a hívást, de volt olyan, hogy hívtam mondjuk Kaposvárt, akkor Kaposvár átkapcsolt, mit tudom én hova, tehát volt olyan, hogy a harmadik vidéki kapcsolás után tudtuk behozni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes
tehát,
volt.
Tehát ez nem úgy ment.
Izgalmas volt, és az éjszakai műszakok is, mert nem hiszed el, hogy mennyien telefonáltak éjszaka, úgyhogy három műszakban csináltuk, és hát ugye a technika előhaladtával ez a szakma már abszolút fölöslegessé vált, megszűnt, de életemnek egyik nagyon izgalmas része volt, aztán ugye át akartam kerülni a nemzetközi osztályra, oda elkezdtem franciát tanulni, de közben elcsábított az Interturista, amit annak idején ugye említettem már.
Figyelj! Úgy, halló!
Igen.
Hogy ezek szerint a technika úgy működött, hogy ha Budapestről fel akartam hívni mondjuk Pusztaszabolcsot, vagy Somogyszobot, vagy Kaszópusztát, akkor ti először fölhívtátok Kaposvárt, Kaposvár kapcsolt Nagyatádra, igen, és Nagyatádról igen, kikapcsoltak igen, Kaszópusztára?
Igen, 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 igen. Úgyhogy tényleg nagyon izgalmas út, és sokszor tényleg az van, hogy nagyon-nagyon nagy pszichológiai felkészültség is kellett, mert sajnos gyakran a kedves hívó félrettenetesen ideges volt, csodálkozott, hogy mi a fenéért nem tudjuk azonnal kapcsolni, mert volt olyan, ugye, hogy a célállomás foglalt volt, és ott az volt az egyetlen egy összeköttetés, tehát neki nem volt több vonala, tehát meg kellett várnunk, míg az az illető ott befejezi.
Persze, most, hogy így mondod, valóban az volt a metódus, hogy fölhívta az ember a telefonközpontot, és azt mondta, hogy akar valamelyik budapesti számmal beszélni.
Igen.
Aztán letette a telefont, és akkor, mit tudom én, negyed óra múlva visszahívták,
igen,
hogy,
igen,
hogy, igen. Hogy Budapest vagy Kaszópuszta vonalban.
Igen, igen. Úgyhogy izgalmas volt, jó volt, mondom, körülbelül másfél évig csináltam, nagyon élveztem. Na most, ha már itten vonalba akadtam, nem akarom nagyon rabolni mások elől az időt, de van egy másik szakma, ami szerintem már nagyon-nagyon ritka, mert vidéken biztos, hogy előfordul. Anyukám az élet úgy adta neki, hogy nagyon-nagyon nehezen tudott minket eltartani, és több éven keresztül egy kovács műhelyben dolgozott. Kovács Kovács, ez eléggé ismert név volt Pestújhelyen, és ők szárnyas anyacsavarokat és mászóvasakat csináltak, úgyhogy én abba belekóstoltam, mert gyakran mentem segíteni anyukámnak a szárnyas anyacsavarokat sűjeszteni, menetvágni, frézelni, stb. Tehát ezeket a kifejezéseket ugye megtanultam, és mennyire hasznomra vált, én közgazdaságiban jártam, és nekünk kellett technológiát is tanulni, ami abszolút nem semmi köze nem volt a hivatalos tárgyakhoz, de többek között ugye a precíziós öntés is az egyik érettségi tétel volt, és milyen jó, hogy én ezt mind tudtam, mert ezeket a marha nagy 12-es, 14-es, 16-os szárnyas anyacsavarokat már kokillában, tehát a precíziós öntéssel csinálták, és bizony anyukám még tartotta a mászóvasat az üllőhöz, és ahol a Kovács fiú megfelelő formára kalapáltak ki, úgyhogy...
De mászóvasakat már nem használnak, és nem gyártanak
hát
ma?
Nem tudom, megmondom őszintén, nem tudom, sajnos anyukám sem él már, hogy meg tudjam tőle kérdezni. Ezt a mászóvasakat tulajdonképpen a villanyszerelők...
Igen, a villanyoszlopokra azzal másztak fel.
Fölmászni az oszlopokra, úgyhogy nem néztem utána, csak ez most hirtelen bevillant, hogy ez is szerintem már nagyon-nagyon ritka, mert hogy a szárnyas anyacsavarokat. Ma már biztos, hogy modernebb eljárással csinálják, és nem úgy, mint ahogy annak idején, de gondolom, hogy a mászóvasokat
is
már modernebb.
Hát meg ott van a daru. Hát oda megy a villanyszerelő, fölemeli
a
sztáncsá. Köszönöm szépen!
Szívi, én is köszönöm!
Viszont hallásra! Szervusz! 24 06 95 3, illetve 197 14 49 14 48 az Annó Budapest elérhetősége. Halló, jó napot kívánok!
Halló!
Jó napot kívánok!
Igen, jó napot kívánok! Lehalkítom rögtön a...
Nagyon kedves, köszönöm szépen!
Beszéltem, én vagyok a Radnai Féle Gyorsíró.
Ja.
Most közben eszembe jutott még egy dolog. Én az egyik munkahelyemen a titkárságon volt egy telexkép.
Igen.
Mit tudja még, hogy mi a telex?
Hogyne, persze.
Hát az valami csodálatos dolog volt. Na, én azt megtanultam. Hát egy kicsikét hasonlít. Tehát, mint a táviratot úgy kellett írni. Nem voltak hosszú magánhangzók, tehát akkor azt helyettesíteni kellett egy másik magánhangzóval.
Volt az ő, igen.
Ugye, és egy luxalag volt benne, azt lehetett, tehát hogyha körtelexet adtunk le, akkor a luxalagot be kellett helyezni, nem akárhogy, hanem oda kellett figyelni, hogy az a melyik vége van ott. És ugye elgondoltam, hogy én leütök egy betűt, és például Amerikában ott a papíron megjelenik. Hát az is egy nagyon jó dolog volt. Uh-huh. Hát szerintem...
Az is biztos nincsen. Igen.
Már csak ilyen gép.
Igen, hát egy ilyen friss élmény, hogy, hogy valaki nekünk akart dísztáviratot küldeni a legkisebb lányom. Ballagás alkalmával.
Olyan egyáltalán nem
nincs,
is tudom.
Nincs. Nem sikerült ezt megvalósítani. Igen. Mondták, hogy
és
hát...
És akkor utána a fax jött, hát akkor az... az valami ámulat volt, uh-huh. Ugye az már a igen. 90-es évek elején.
Hát ez még most is van.
És most még visszatérve a buksi kötőgépre, ott a betelefonálóra reagálnék, hogy ez az, amit így húzkodtak, és a fejem fölött lakott egy, háza, egy idős házaspár, ők húzkodtak egyfolytában, és még a házban volt valaki, aki egyfolyta. Ez még a 70-es évek végén még vidáman ment. Úgyhogy buksi kötőgépén láttam is, hogy hogy csinálták. Egy ilyen kis, hogy mondjam, olyan volt egy ilyen sín, amit így rátett az asztalra, és ide-oda húzkodtam.
Ez hogy most, aztán hogy... Várja, most akkor én kérdezek,
nem
hogy...
Tudom, de ketten is csinálták a házba.
Aha. De ez volt a trikotás?
Hát nem,
ezt nem tudja. Tudom. Jól van akkor. Köszönöm szépen.
Az egyik az például olyan dolgokat gyártott, tehát nem bedolgozó volt, hanem vitte a piacra. Még ilyen forró nadrágokat csinált például.
Az volt az a trikotás szerintem, igen.
Még ő is kapott belőle.
A GM49 hát, kötődött című számát készítettük volna be, ha így működnénk, de nem így működünk, hálá Istennek, és nem játszunk könnyű zenei felvételket az Annó Budapesten, mert a hallgatók sokkal fontosabbak, mint a zene. Kész sokan, viszont hallásra. Gyorsan, mert már kevés időnk van, és hamarosan kezdődik a színházi műsor. Halló?
Ön beszélt egy úrral a adásnak az elején ilyen nyomdai dolgokról.
Igen.
A régi szedésről. Na most én mondanám, most nem mondom el, hogy hogyan, de nekem van nagyon sok olyan régi betűm, azt hiszem ólomból készült, hogyha ez valakinek kellene, vagy tudna vele mit csinálni. Azt tudom, hogy Gyomaendődön van egy ilyen nyomdaipari múzeum, ha esetleg azoknak, vagy valakiknek, ha a kérik a, ez a számon keresztül, akkor én azt nagyon szívesen odaadnám. Nem kérek érte pénzt, csak hát én már 80 éves elmúltam, próbálom szétrakni azokat a cuccokat, amire már nincs szükség.
Nehogy kikerüljön a szemétbe.
Hát éppen azért, pont azért, mert ha én kimúlok, akkor az az én unokám meg családom.
Azt kihajítják, persze.
Hogyha ez valakinek még kellene. Az én anyukám kisiparos volt, saját üzlete volt, saját maga nyomtatta, nyomattatta a cédulát, és onnan maradtak meg ezek a betűk.
Hát,
tehát ez vagy... Jó, 80 évvel ezelőtt volt, vagy 60 évvel ezelőtt.
Jó, én elgondolkodom azon, hogy szükség lenne rá otthon, a feleségem biztos kihajítana vele együtt.
Hát magának biztos nem, csak azért mondom, ha valaki olyan, aki micsoda. Tudna ebben valamit kezdeni.
Hát én tudnék a legjobban. Tehát így ülnék és nézegetném, és azt mondanám, hogy de szépek ezek a betűk, meg ezek a szövegek.
Igen, ez ki van rakva a szövegbe, de nem érdekes, hát bármikor szét lehet szedni.
Igen,
hát.
Igen. Köszönöm szépen, hogy hívott.
Én is, viszont hallásra.
Kész sokan viszont hallásra. Kedves hallgatók, az van, hogy hihetetlen sokan hívtak ma bennünket a mai témánkkal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy nagyon sokan nem kerültek adásba. Hát összesen 6-8-10 foglalkozás került ma az Annó Budapest étlapjára, de hát még rengeteg van, és hát arra biztatnám önöket, hogy jövő vasárnap tartsanak velem, mert lehet, hogy prolongáljuk a mai témát, és a következő Annó Budapestben is még az eltűnő szakmák lesznek. Ígérem, nem lesz ez sokáig így, hogy hát persze a punkstand mindig a könnyebbik megoldást választja, azt mondja, hogy van egy népszerű téma, akkor legyen még belőle még egy műsor. Ez csak félig van így. Nem. Amit mesélnek önök, azok nagyon érdekes történetek, meg nagyon fontosak, és örülök, hogy hallottam önöket. Köszönöm szépen Árva Brigitának a segítséget, Kardos Józsinak, illetve Kemény Dánielnek, akivel majd még számolok. Punksnadett Miklóst hallották, és színpadra kezdődik a színházi műsor. Első figyelmeztetés, viszont hallásra.